Nagyon jó itt lenni újra veletek, és nagyon hiányoztatok. Úgy alakult két hét egymás után, hogy családi esküvőkbe voltunk távol. Sokan most nyaralni is vannak, meg még lesznek is. De olyan jó itt lenni Isten jelenlétébe. Olyan jó volt most itt megtapasztalni azt, hogy itt van az Úr. Amen. 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 Az elején szeretnék még néhány dolgot mondani, hogy tényleg a jövő vasárnap is még tovább fogunk menni, mert a ma bavit találkozó lesz. Magyarok, magyar baptisták világ találkozója. Sikerült. Igen, Debrecenben. Tehát aki még szeretne menni, tolmácsolom egyúttal, hogy lehet még regisztrálni. Péntektől vasárnapig van ez az alkalom. Akár egy napra is lehet menni. De jövő vasárnap itt is egy nagyon jó alkalom lesz. Egy meglepetés előadóval. És egy nagyszerű igehirdetés lesz, úgyhogy szeretettel várunk titeket ide. Nagyon jó volt az elmúlt héten, sokan szolgáltatok, és jó volt így becsöppenni, meg így már látni azt, ahogy ez az angol tábor itt folyt a Verőcén. Köszönjük mindannyiatoknak a szolgálatát. Most néhányan kipihenik ezt még, úgyhogy nem most lesz a beszámoló erről, hanem egy következő alkalommal. De tényleg hálásak vagyunk Istennek azért az alkalomért. Így láttuk az arról alkalmon, hogy nagyszerű munkát végzett mindenki, itt volt. Tényleg köszönjük az Úr Jézus nevében ezt a szolgálatot. Én azt gondolom, hogy az elhintett ige magvak a gyerekek szívébe, meg a szülők szívébe, azok nem elveszett dolgok. És még így az elején hadd tolmácsom itt Gábornak, hogy elfelejtette egy köszöntést átadni, Anikó lányát, Orsolyát is köszöntjük. Ez a szokásunk ugyanis a gyülekezetben, hogy mindig, amikor először van itt valaki, akkor köszöntjük úgy, hogy nem szeretnénk volna senkit kihagyni. Tényleg köszönjük sok szeretettel. Érezd magad itthon. Így a hét folyamán egy ige volt bennem, egy olyan igevers, amit mindannyian ismertek, és tényleg, amikor elkezdtem készülni az igehirdetésre, akkor először úgy volt bennem, hogy hát ez annyira egyszerű igevers, meg annyira úgy mindenki ismeri. Jézus mondta ezt Pál apostolnak, miután többször imádkozott hozzá, és azt mondta neki, hogy elég néked az én kegyelmem. Elég neked az én kegyelmem. És ez az egyszerű ige úgy elkezdett megragadni, és néhány gondolatot ebből szeretnék, amit így Isten így elém hozott. Ez a 2 Korintus 12. részében van megírva. Majd egy kicsit a körülményéről is beszélünk, hogy miért mondta ezt az Úr Jézus Pál apostolnak, és hogy mit jelent ez nekünk. Ezt mondja, elég neked az én kegyelmem. De amikor ezt első hallásig meghalljuk, akkor ahhoz, hogy elég legyen valami, ahhoz kellene tudnunk, hogy milyen nagyszerű dolog ez a kegyelem. Hogy tényleg ez csak egyszerű, egy rövid kis példával tudom csak bemutatni, hogy ha valaki a börtönben van, és netán halálra ítélt, mert olyan bűnt követett el, annak semmi más reménye nincsen, mint hogy az államfő megkönnyörül rajta, és ír neki egy kegyelmi levelet. Ezt régen többet gyakorolták, nem tudom, van-e még most is ilyen, ügyvéd úr azt mondja, hogy igen. Tehát van egy ilyen, hogy reménykednek a kegyelemben, hogy kegyelmet kaphatnak. És sokszor, mikor úgy ezt nem éljük át eléggé, akkor nem tudjuk, hogy mit is jelent nekünk. Ezért talán jó volt a múlt héten az ige, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot. Mert eszünkbe jut az evangélium. Eszünkbe jut az, hogy mit is tett Jézus Krisztus értünk, akkor, és hogy milyen elveszettek lennénk, hogyha Jézus nem halt volna meg értünk, akkor lehet, hogy elkezdjük tudni értékelni a kegyelmet. Ha valóban újra átéljük azt, hogy semmi más megoldása nem volt az életemnek, mint az, hogy Jézus Krisztus meghalt értem. Semmi más lehetőség nem volt. Amíg ezt úgy nem tudjuk átélni, addig nem nyílik meg nekünk. Aztán azt is jelenti nekem ez a vers, hogy Pálnak mondta, Pál akkor már régóta szolgálatban volt, meg egy nagyszerű ember volt, ugye, Pál apostol. És azt mondja neki Jézus, hogy elég neked az én kegyelmem. Lehet, hogy át kellett változtatni egy-két embernek már azóta is, és hogy nem csak akkor kellett a kegyelem, amikor egyszer megtértem, és Jézus Krisztus elfogadott, hanem most is ez a kegyelem tart meg. Most is ez a kegyelem miatt lehetek egyáltalán az, aki vagyok. Szóval ez a mondat így elkezdett bennem tovább dolgozni, és így egy picit más jelenben, hogy elég neked. ez a megelégedés kérdésköre. Nem tudom, ezzel hogy állunk így keresztények, hogy megelégedéssel. Azt mondja a 1 Timóteus 6.6-ban, hogy mert nagy kincs vagy nagy nyereség, nagy győzelem az Isten félelem megelégedéssel. És amikor ebbe elkezdtem belegondolni, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mi lenne az ellentéte a megelégedésnek. Vagy a... Igen. Az elégedetlenség, ugye? De ez mit jelent igazából? Ha elégedetlen vagyok, akkor valami másra vágyok, nem? Akkor valami másról álmodok, nem az, amiben benne vagyok. És Isten valahogy nem tud velem kapcsolatba kerülni. Vagy irigységet szül, mert másnak mi van, vagy ha elégedetlen vagyok, akkor arra koncentrálok. És nekem nagyon tetszik ez az ige, szeretném ezt felolvasni a Filippi 4.11-től. Pál apostol mondja magáról egyszer, hogy nem az én szűkölődésemre nézve szólok, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben, mindenekben ismerős vagyok, a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Egy másik fordítás ez úgy mondja, hogy megtanultam, hogy mindig abba legyek hálás, amiben vagyok. És ez egy nagyszerű dolog, azt gondolom. Sokszor tudunk hálát adni a múltért. Tudunk hálát adni olyan átélésekért, amiket átéltünk akár az Úrral, akár megtörtént velünk. És tényleg sokszor még a, mondjuk ez egy jó dolog legalább, hogy a múltból kimazsolázzuk azokat a jó dolgokat, amik velünk történtek, és úgy mondjuk, hogy hú, de jó volt akkor. Hálát adunk az Úrnak. És egyúttal a ma, ami van velünk, az egy picit sokszor olyan, úgy azt akarja az ördög megbordítani. És nekem annyira tetszik Pálnak ez a mondata, hogy azt mondja, hogy én abban vagyok hálás, amiben most vagyok. És az első olyan kérdés az nekem az volt, hogy abban az élethelyzetben, abban az életemnek a fázisában, azokban a nehézségekben, kihívásokban elégedett vagyok, vagy nem? És lehet, hogy Isten fel akarja tenni a kérdést, hogy mi a helyzet veled elégedettségi téren. Persze gyorsan eszünkbe jut, hogy mondjuk egy nő sosem nem elégedett a testével, mindig egy kicsit többre vágyik, egy férfi nem elégedett azzal, amennyit keresi, és hogy többet szeretne, stb. Vannak ilyen belső ambíciók, de nem is éppen erről, de mondjuk ezekről is beszél az ige, hogy tudjunk megelégedett lenni azzal, amit Isten nekünk adott. Mert ha nem tudunk azok lenni, akkor hálaadás sincs az életünkben. Akkor nem csak a kegyelem nem működik, hanem a hálaadás működik az életünkben. Mert amikor csak a múltért tudunk hálát adni, akkor úgy belemagyarázzuk, hogy a mai nap az nem annyira jó. Elég neked az én kegyelmem. Sőt, emlékezzünk Izrael népére, hogy amikor kijöttek Egyiptomból, és egy nagy szabadulást átéltek, és mikor valami nehézségbe kerültek, akkor mit mondtak? Ott milyen jó volt nekünk. Nem tudták élvezni a jelent, hogy éppen ott az Istenre utaltságukban Isten meg tudja elégíteni őket. Elég néked az én kegyelmem. És úgy folytatódik ez az ige, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12, és szeretném felolvasni egy kicsit visszamenve ezt az igét. De a legelejét nem olvasom el, tudjátok, hogy az történt Pállal, itt beszél egyes szám harmadik személyben, de igazából magáról, hogy volt egy elragadtatása, nem tudja, hogy testben vagy testen kívül, és kapott olyan kijelentéseket, amik igazán titkok, el sem mondhatom, ezt mondja Pál, ezeket a kijelentéseket, és azt mondja, hogy ezekkel dicsekedhetek, és ott elkezd kicsit vívódni önmagába is, mikkel nem dicsekedhetek, és innen lépünk be az igében. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak nem az én gyengeségeimmel. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy mit hall tőlem. És hogy a kijelentésnek nagysága miatt el ne bizakodjam, több is adatott testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért 3-szor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék ezzel tőlem. És ezt mondanékem, Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömmel dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, a bántalmazásokban, a nyomorúságokban, üldözésekben és szorongatotásokban a Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Hú, ez az erő és erőtelenség, ugye? Kérdésköre. Hát szerintetek Pál erős volt? Erős volt, nem? Mekkora dolgokat vitt véghez Isten Pál által, nem? Emlékeztek arra, amikor azt mondja, hogy olyan hatalmas jelek és apostolok cselekedetében olvassuk, olyan hatalmas jelek és csodák történtek, hogy az emberek összegyűjtötték az ő takarójukat, kendőjüket, és elküldték, hogy Pálnak az árnyéka vetődjön rá, hogy visszamenjenek és valami csoda történjen az ő életükben. Olyan isteni erő megnyilvánulások voltak Pál életében, amik hatalmasok. Nem? És azt mondja, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Átélhetjük ezt sokféleképpen, ezt a gondolkodást, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Mi azt gondolom, hogy néhányszor ez az ige úgy bennünk volt, becsésen is, és tényleg átélem mai napig, hogy sokszor, amikor úgy érzek, hogy valamit meg tudok csinálni, mert ezt már tettem, úgy biztonságos talajon vagyok, akkor végigmegy, de olyan semmi. Nem tudom, átéltetek-e már ilyet. De amikor az Úrhoz kiáltasz, és azt mondod, hogy Istenem, légy segítségül nekem, és ebből a helyzetben légy velem, és akkor, mikor megtapasztalod, hogy ott Isten belépett, és kiegészítette azt a hiányosságot, ami nekem van, ami neked van, hogy ott valami csoda történt. És Pál erre vágyott, mert megérezte ennek az ízét, hogy inkább leszek még erőtelen, mert amikor az Isten adja az ő erejét, az sokkal többet jelent nekem. Akkor ott minden megtörténhet. Azt mondja, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. A Filippi 4-ben, amikor olvastuk, hogy megtanultam bővölködni, meg stb. Ott olvasunk még egy igét a Filippi 4 13-ban. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, azt mondja Pál apostol. Mindenre van erőm a Krisztusban, másik igében. Mindenre volt ereje Pálnak. Itt nem arról beszél, hogy ő egy erőtelenségre vágyott volna, vagy hogy nem működött volna benne a Szent Szellemnek az ereje, hanem letette a saját erejét, és engedte, hogy Isten kiegészítse őt az ő erejével. Úgy szólt még annak idején az ígérete Jézus Krisztusnak, hogy vesztek erőt, amikor eljön a Szent Szellem reátok, vesztek erőt, amiután eljön a Szent Szellem. És Pál ennek az erőnek az igényében mondta azt, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. És ő úgy is fogalmaz, hogy nem nagy örömes dicsekszek az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje legyen bennem, hogy lakozzon bennem a Krisztusnak az ereje. Erre vágyott Pál apostol. És olyan jó azt átélni, amikor úgy lehet, hogy megfáradásban van részünk, vagy netentán, amit ma úgy szokás mondani, hogy egy kiégésben van részed. És azt gondolod, hogy te olyan sok mindent szolgáltál, tettél, és benne vagy egy helyzetben, akkor sok negatív dolog ér, sok olyan negatív kritika is, hatások, ami miatt azt mondod, hogy ezt nem érdemes folytatni. Lehet, hogy Pálnak is át kellett élni ilyeneket, hogy állandóan ment, falakba ütközött, nem? Azért láthatjuk, hogy Pál azért nem egy kikövezett út volt neki, hanem falakba ütközött, állandóan megkövezték, meg bántották, megverték, megostorozták, és egy csomó nehézsége volt. És lehet, hogy volt egy olyan belső hang, ami azt mondta, hogy ezt nem éri megcsinálni. Ennek így nincs értelme. Múljon már el ezt tőlem, ez a dolog. És tudott egy valamit, és ez az ige, egyik kedvenc igém, azért szeretném itt tenni a témánál, megemlíteni, az Ézsaiás 40:29. Azt mondja 29-től, hogy ő erőt adna a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Hadd szóljon ma hozzánk ez az igen, hogyha úgy érzed, hogy úgy el van erőltelenedve az életed, a hited, a szolgálatod, az elhívásod, hogy amiben éppen erőtelennek érzed magad, hidd el, hogy Isten meg tudja azt tenni, hogy ott szárnyalj. Azt mondja ez az ige, hogy erőt ad a megfáradottnak, erőtlennek erejét megsokasítja, elfáradnak az ifjak is, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, az erejük megújul, szárnyak elnek. Ha nincs erőd lépdelni, azt mondja az igem, ahogy szárnyak elhetsz. Nem csak, hogy el tudsz kezdeni, fölállsz és sétálsz, hanem ha az Úrba bízol, akkor el tudsz kezdeni szárnyalni. Hiszed-e, hogy Isten meg tudja újítani ezt benned? Hiszed-e, hogy Isten meg tudja újítani azt, hogy az, amiben lelaposodott az életed, szárnyalni fogsz? Azt mondja itt, hogy de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak el. És amikor ezt úgy elkezdjük végiggondolni, hogy nem csak annyi történt, hogy csak éppen felálltam, hanem azt mondja, hogy futnak, és nem fognak ellankadni. Az Isten úgy meg tud erősíteni, hogy olyan erőt tud adni, mint amit Illésnek is adott, amikor teljesen meg volt fáradva, hogy el tudott indulni egy tál étel erejével. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mennyire vágyunk arra, hogy az Isten szelleme úgy megújítson bennünket. És átéljük azt. Ma át lehet ezt élni, és ma lehet azt kérni, hogy Isten újítson meg, és töltsön be az ő szellemével, hogy valóban, amiben úgy érzed, meg vagy fáradva, ott hidd el, hogy szárnyalni fogsz tudni. És tényleg szeretnék is itt megállni, és lenni rendhető, imádkozok most azért, hogy és tedd oda azt, ami ott van a szívedben, ami úgy érzed, hogy lenyom téged, hogy, és nem tudsz járni tőle, minden bék jó. Hogy Isten szelleme tudjon felszabadítani. Mennyeltem valóban, odaállunk eléd is, és megvalljuk, hogy azok a dolgok, amik a hétköznapokban megkötöznek, amik próbák, amik levittek, amik lehet, hogy élvezhetetlenítették az életünket. Lehet, hogy olyan szinten ránk nőttek, hogy elment a kedvünk sok mindentől. De köszönjük a te ígédet, ami igaz. Köszönjük a te ígédet, amit ma megvallhatunk. Megvallhatjuk, hogy benned bízunk. Benned bízunk, és az életünknek azon a területén, amin valamiért nem tudunk járni se, ott megvalljuk hitbe most, hogy szárnyalni fogunk. Dicsértünk ezért téged, és köszönöm Istenem azt, hogy te látod a mi életünket, ismersz bennünket, te szellemet körbejár, és egyenként leveszed a szívünkről azt, ami éppen ott van, és nem engedi, hogy szárnyaljunk. Mi szárnyalni akarunk veled, Uram. Szárnyalni akarunk veled, és dicsérteni akarunk téged teljes szívből, felszabadultan. Amen. Amen. Halleluja. Pál apostol azt mondja itt tovább, hogy nem is tovább, mert már felolvastam ezt az igét, 2 Korintus 12-ben, hogy azt mondja, hogy el ne bizakodjam. Vagy hogy ne fúalkodjak fel, azt mondja, hogy több is adatott a testembe. Majd egy picit beszélünk erről, hogy mit is jelent ez a dolog, de azt látom itt, hogy Pál két dologról beszél. Az egyik az, hogy több is adatott a testembe, a sátán angyala. A másik az azt mondja, hogy én magam megtűrtőztetem magam, hogy ne kezdjek el elszállni magamtól. Ezt mondja Pál apostol, ugye? Pedig, ahogy az előbb mondtam, hát elég nagy dolgok történtek rajta keresztül. Sőt, olvasunk egy olyan történetet az apostolok cselekedetében, amikor egyszer apcsal 14:8-ban olvassuk ezt az igét, 8-tól, hogy nagy csodákat tett ott Pál apostol Lisztrában. Ült egy lábaival tehetetlen ember, aki születésétől fogva sánta volt, és hallotta Pált beszélni. És annyira ránézett Pálra, hogy Pál ebből megérezte, hogy ennek az embernek van hite arra, hogy meggyógyuljon. És akkor azt mondta neki, hogy állj fel lábaidra, és járj. És az felállt. A sokaság pedig, mikor látta ezt a csodát, hogy mit tett Pál, mit csinált? Istenként elkezdte tisztelni Pált és Barnabást. És akkor beszaladtak, és mondta, hogy távol legyen ez tőlünk. Mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti. Mennyire lehetősége lett volna Pálnak, hogy elszálljon. Istenként tisztelték. Ki lehetett volna használni ezt, nem? Legalább egy gyűjtés adott erejéig, nem? Ha már én vagyok, egy tizedet toljatok ide, vagy valamit. Tehát nem. Azt mondta, hogy ez nem. Távol legyen. És miért? Mert ismerte az Isten igéjét. Mondjuk a példabeszédeket, példabeszédek 16:5-öt. De az egész Ószövetségben láthatjuk azt, hogy mennyire gyűlölte Isten, ha valaki felfúvalkodott, és valaki magának tulajdonított olyan dolgot, ami nem az övé. Példabeszélek 16:5 azt mondja, utálatos az Úrnak minden, aki elméjében felfúvalkodott. Azt mondja az Úr, hogy kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen. És láthatjuk, Izrael életében például, ha nézzük a királyokat, amikor nagy nehézségben voltak, mondjuk Istenhez kiáltottak, és Isten megsegítette őket, akár Ezékiás királyt is hozhatom, de több ilyen király is volt, és amikor győzelemet győzelemre elért, akkor utána mi történt? Tehát azt mondta, hogy gyertek be, nézzétek meg a templomot, nézzétek meg, hogy mi mindent csináltam, mennyi kincset gyűjtöttem. Nézzétek meg, hogy milyen hadseregem van, milyen erősek vagyunk. És olyan könnyű így a nagy embereknek úgymond elszállni. De olyan sokszor nekünk is. Gondoljuk bele azokba a tettekbe, amikor valóban Istenhez kiáltottunk, hogy Istenem, légy velem, hogy ezt, hogy ezen a vasárnapon a tégedet tudjam szólni. És tudod, hogy egyszerűen nincs semmi bennem, de te adj valami üzenetet. És az Isten elkezd szólni, és akkor odajön vasárnap valaki utána hozzá, és azt mondja, hogy ez nagyon jó volt. Vagy amikor Isten megérint téged, hogy menj oda egy emberhez, mert azt üzeni neki, és elmondod az üzenetet, és akkor úgy érzed, hogy te itt most proféta voltál. És Pál ezektől akart ózkodni. Elmondja, hogy az Úr tud használni engem. Azzal dicsekszek, hogy az Úr használ engem. Az Úr működik. És azzal elkezded dicsekedni, az Úr működik. De magát meg akarta semmisíteni, hogy ne én látszak. És ez mekkora nagyszerű dolog, hogy el ne bizakodjam. Nem akarok többnek látszani, azt mondja Pál itt. Nem akarok többnek látszani, mint aki vagyok. Másod azt mondja, hogy a bűnösök között én vagyok az első. Hogy mennyire szükségem van a kegyelemre. Hogy el ne bizakodjak, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Hogy az, amit megfogadtam mondjuk, mikor bemerítkeztem, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt akkor, amikor átélem ezeket, akkor az Istennek adjam a dicsőséget. És amikor a dicsőítésről beszélünk, hogy a dicsőítésbe adjunk, akkor valóban az van, hogy az Istennek adjuk a dicsőséget mindenért, ami velünk történik. Mindenért, ami bennünk van. Tövis adatot a testembe, azt mondja itt Pál apostol saját magáról, és én megmondom őszintén, megvallok nektek most itt valamit, de én szerintem ebből az igéből még nem szolgáltam, legalábbis nem jut eszembe. Biztos, hogy említettem ezt az igét többször is már. De nagyon sokáig az volt bennem, mint ahogy ahogy ezt tanultam a teológiából úgymond, hogy itt van egy olyan példa erre, hogy hát nem mindenki gyógyul meg betegségből. És akkor ez az egyik jó példa erre a dologra. És én magam is emlékszek, hogy ezzel egyszer így még érveltem is, hogy Pál mondja, hogy és Isten mondja neki, hogy elég neked az én kegyelmem. És ha most így félreteszek mindent, amit hallottam, és így végig elolvasom még egyszer ezt az igét, ahogy most elolvastuk az előbb, akkor egy érdekes dolog elkezd előjönni ebből. Persze nagyon sok hagyomány van, nagyon sokan kutatják, hogy mi lehetett ez a tövis Pál apostolnak a testébe. Vannak olyan érvelések, hogy ez az volt, amit Pál apostol megtérésénél az a nagy fény, ami elérte őt, ezért megvakult, és hát ennek maradtak maradványai. De szerintem teljesen kizárom az Apcsel 9.17-ben azt olvassuk, hogy Pál apostol meggyógyult. És az igen nem hazudik. Márpedig, aki leírta az apostolok cselekedetét, az vele együtt szolgált. Tehát ha maradt volna maradvány, akkor nem írta volna le, hogy meggyógyult. Amen. Azt gondolom, hogy hiteles lehet ez a része. Pedig legtöbben egyébként után néztem, ezt vallják így, hogy ez volt. De az, hogy lehettek szemproblémái később, az elképzelhető egyébként, mert írja, hogy, mert ebből is következik, hogy ezt én Pál írom a nagybetűkkel, és ebből következtetnek ilyenre, ha bár lehet, hogy az írt a nagybetűkkel, hogy vegyétek észre, hogy itt dátá lesz, ha nem csináljátok meg, amit mondok. De hát azért ne felejtsük el, hogy Pál apostolt néhányszor megkövezték. Ostorra megverték. Tehát az, hogyha lettek is szemproblémái, az nem a megtérésekor keletkezett, hanem az bármikor később ezek során. Sőt, egyszer annyira megkövezték, hogy vagy meghalt és feltámadt, vagy de legalábbis mindenki azt hitte, aki ránézt, hogy meg van halva. Emlékszünk erre az esetre. Sokkal inkább itt, ahogy nézem ezt az igét, az 1 Korintus 12-ben olvassuk, hogy azt mondja, hogy először is, hogy több is adatot a testemben a sátán angyala. Hát azt gondolom, hogy a sátán angyala az nem Isten küldi. Ez egy fontos dolog, hogy ezt azért tudjuk meg, hogy itt a sátánnak nem tetszett az a, szerintem az az erő, ami Pál apostolban működött. És ezért a sátán egy külön angyalt ráállított a pára, hogy tartsa kordába, és húzza vissza, hogy ne legyen ilyen hatása az ő evangéliumának. Szóval azt is mondja, hogy a testemben, ez egy fontos dolog azt gondolom, hogy a testében, mert az Úr is azt mondja, hogy ne féljetek attól, aki a testet tudja bántani, mert tovább nincs hatalma. És itt fontos volt Pálnak kihangsúlyozni, hogy ez a testemben van, tehát itt nincs hatalma a sátánnak az én szellememen, az elhívásomon, a szolgálatomon, stb. És akkor itt van egy ilyen szó, hogy gyötörjön. Egyébként ez a szó, ezt most én is megnéztem, valahol megláttam, és utána néztem, hogy valóban itt az van, hogy arcul üssön engem. Ugyanaz a szó van, amit az Úr Jézusra ír le a Máté evangéliumába, hogy amikor mielőtt keresztre feszítették, előtte arcul ütötték. Máté 26-67-ben van ez az ige leírva. És ugyanezt a szót írja itt, hogy több is adatot a testemben a sátán angyala, hogy arcul üssön engem. Vagy másfordítás az, hogy üssön engem. Hogy bántson engem. És itt én azt gondolom, hogy az ige magyarázza az igét, mert itt, ha tovább megyünk, akkor a 10. versbe azt mondja Pál apostol, hogy annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségben, tehát ez az erőtlenség, ami bennem van, ez a tövis miatt, azt mondja, hogy bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben, szorongatatásokban a Krisztusért, hogy mikor erőtlen vagyok, akkor legyek erős. Ezeknek a következményei voltak, meggyőződésem. Ezeknek a bántalmazásokat, amit Jézus Krisztusért szenvedett. És az, hogy imádkozott azért, hogy ez vetessék el tőle. Az Úr Jézus maga elmondta, hogy nem nagyobb a szolga az Uránál. Ha engem üldözni fognak, titeket is üldözni fognak. És Pál apostol át kellett azt érje, hogy Jézus Krisztust üldözték és bántalmazták, őtet is bántalmazzák. És ő mindezt együtt vállalta. Nekem így jött elő most ez az ige. Ennek a része, és azt gondolom, hogy az igét soha ne használjuk kifogásként. Az ige arról beszél, hogy az Úr Jézus bűneinket fölvitte a fára. Az ige arról beszél, hogy a betegségeink miatt bántották, sebeket kapott, és bátran oda vihetjük a betegségünket Jézus Krisztushoz. És ma is oda vihetjük a mi életünket, a mi szellemi betegségeinket, a mi testi betegségeinket, és Jézus Krisztus meg fogja gyógyítani. Elég néked az én kegyelmem. Picit az egész héten, amikor ez az ige bennem volt, akkor megvallom nektek őszintén, egy kicsit ilyen negatív hatásba jött elő. Hogy élhetnél így is, most vegyük úgy Pálnak, élhetnél egészségesen meg, hogy minden rendben van, de elég neked az én kegyelmem. De az ige nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy a kegyelem a legnagyobb. A kegyelem minden. A kegyelem sokkal nagyobb annál, mint ami érhet engem. A Róma 8.32-ben úgy olvassuk, hogy az, beletettem mindenhova a cetlit, de mind kiesett belőle, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, az Isten, aki az ő tulajdon fiának, Jézus Krisztusnak nem kedvezett azért, mert ha nem hal meg Jézus Krisztus értem, én értem, és te érted, akkor nincs üdvösségem. Akkor azt mondja, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Hogy ne adna oda mindent. És az, amikor azt mondta Pálnak, hogy elég néked az én kegyelmem, akkor azt jelentette, hogy te a kegyelemben élsz. A tied mindenem. Nem megvonta valamitől, hanem azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem, ez a maximum, amit adhatok. Ez a maximum. Mindent odaadtam, érted? És mindent, mindenem a tied. Elég neked az én kegyelmem. A kegyelem minden. A kegyelem az, hogy helyreállhatott az életem. A kegyelem az, hogy megszabadultam a bűneimtől. A kegyelem az, hogy meggyógyultam. A kegyelem az, hogy helyreállt a családi életem. A kegyelem az, hogy van jövőm. Hogy van reményem. A kegyelem az, hogy mindenre van Jézus Krisztusnak válasza. Minden kérdésemre. Minden problémámra. Minden nehézségemre. Nem akarja azt mondani, nem. Ledegrálom mondja, hogy elég neked a kegyelmem, arra nincs megoldás. De van megoldás. A Biblia arról beszél, hogy vidd oda, jött Jézus Krisztus, azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok terhelve. Azt mondja, hogy mindnyájan, és én el fogom venni ezt a terheket. Ez nem egy kibúvó ez az ige, hanem pont megerősíti, azt mondja, hogy a kegyelem elég. A kegyelem az elég mindenre. A kegyelem által az enyém az örök élet, és addig is mindenen megajándékozott engem. Kész vagy-e ma elfogadni ezt a kegyelmet? Szeretnéd ma elfogadni ezt a kegyelmet, amit Jézus Krisztus úgy nyújtott, hogy eljött a földre, és vállalta azt, hogy meghal a bűneidért. Kész vagy-e ma elfogadni a kegyelmet? Valaki van, aki szeretné most elfogadni a kegyelmet. Azt kérlek téged, hogy emeld fel a kezed, és fogunk imádkozni, érted? Szeretnéd most elfogadni a kegyelmet, és behívni Jézus Krisztust az életedbe. Van itt valaki olyan, aki most szeretné behívni? Van még valaki, aki szeretné behívni az életébe Jézus Krisztust ma, és elfogadni ezt a kegyelmet? Fogok értetek imádkozni. De szeretném azt is megkérdezni, hogy van-e valaki, aki szeretné most megújítani az ő életében úgy az elhívást, úgy érzi, hogy nem volt erőm, de szeretnék ma az én erőmben megújulni. Elfogadtad azt, hogy nincs erőd arra a szolgálatra, arra az elhívásra, arra az életre, amit Jézus Krisztus elhívott téged. És ma szeretnéd azt mondani, hogy én ezt az igét el akarom mondani, hogy az én erőm megújuljon, és szeretnék szárnyalni Jézus Krisztussal. Van-e valaki, aki ma szeretne azért imád kérni, hogy újra repülni, újra szárnyalni tudjon? Szeretne valaki szárnyalni? Jézus Krisztusért. Egy nehezebbet kérdezek, de ez is benne volt ez a kérdés előtt, hogy van-e valaki, aki szeretné vállalni mindent Jézus Krisztusért? Akár a nehézségeket, akár az üldözést. És kész odaszállni az életét, hogy szolgálja. Vállalni mindent. Mert Pál egy tesztette, mikor Jézus azt mondta neki, hogy elég neked az én kegyelmem, akkor eldöntötte, hogy én tovább vállalom azt, hogy engem üldözzenek. Tovább vállalom azt, hogy bárki bármit mond ellenem, én kiállok az igazság mellett. Van, aki ezt szeretné megerősíteni, hogy vállalom minden körülmények között Jézus Krisztust. Amen. 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 Kérlek titeket, hogy álljatok föl, és fogok így imádkozni. Értetek? Értünk. Mennyi atyám, köszönöm azt, hogy te ismersz bennünket, látsz bennünket. Láthatod, hogy mi van a szívünkben. De még inkább látod azt a döntést, ami ott van az életünkben. Hálás vagyok azokért, akik ma úgy döntöttek, hogy szeretnék behívni téged. És szeretnék azt kérni, hogy a te kegyelmed, az hadd törölje el az ő életükben a bűnt. Hadd legyen lehetőségük oda menni hozzád. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ez a kapu, ez az ajtó, ez a kegyelemnek az ajtaja ma nyitva van. És én köszönöm azt, hogy nyitva van azok előtt is, akik nem emelték így fel a kezüket, de most oda kiáltanak hozzád, hogy, Uram, be akarlak hívni az életembe. Kérlek Istenem, hogy valóban te védj uralmat. És hadd terjedjen ki a te kegyelmed az életük minden területére. És köszönöm Istenem azt, hogy ma is nyitva van az a kapu, hogy meg lehet újulni benned. És hogyha voltak megfáradások bennünk, köszönöm Istenem azokat a testvéreimet, akik fölvállalták azt, hogy vannak megfáradások, de szeretnének ebből kijönni, és most megvallották azt, hogy mától kezdve szányra kelnek, és mától kezdve elhiszik azt, hogy igen, akik az Úrba bíznak, azoknak az ereje megújul, és ez az igéd igaz ma is. Kérlek Istenem, hogy hadd álljanak rá hittel, szikla szirádan a te igédre, holnap is, holnap után is, amikor kimennek, és amikor jönnek a támadások, akkor át tudják élni azt, hogy a te erőd megújítja őket. És köszönöm Istenem azt, hogy vannak ebbe a gyülekezetbe olyanok, akik szeretnének téged fölvállalni minden körülmények között. Köszönöm Istenem, hogy te fel akarsz bennünket készíteni az utolsó időkre. Fel akarsz készíteni bennünket az üldözésre, a támadásokra is. De köszönjük azt Istenünk, hogy most is, amikor átéljük azt, hogy szóharcokat kell vívnunk emberekkel, hogy amikor szinte szégyen megvallani azt, hogy mi ragaszkodunk a te igédhez, akkor megerősítetjük ma a mi hitünket, és azt mondjuk, hogy minden körülmények között vállaljuk a te igédet. És készek vagyunk arra, hogy oda tegyük az életünket az oltárra. Készek vagyunk arra, hogy megsanyargassuk a mi testünket. Készek vagyunk arra, hogy felvállaljuk azt is, hogyha a sátán angyala gyötör bennünket, mi akkor is megyünk, és hirdetjük az evangéliumot, és elmondjuk az embereknek. Köszönöm Istenem, hogy elhívtál bennünket erre. És kérlek téged, hogy újíts meg egyenként bennünket, hogy vállaljunk föl téged valójában a hét minden napján. Hogy döntsük el azt, hogy igen, fölvállalunk téged, és elmondjuk az embereknek az evangéliumot, az egyetlen lehetőséget, az egyetlen kegyelmet, Jézus Krisztust, és bemutatunk téged az embereknek. És köszönöm Istenem, hogy megáldod ezt a mi elhatározásunkat, és ez a mi elhatározásunk valósággá lesz, akkor itt van az ébredés a szívünkben. Hálát adunk ezért, dicsőtünk téged. Amen. Amen.